52. Megnyíltak a börtönök. Azok helyébe, akik rogyantan, pislogva léptek ki a homályhoz szokott szemet még gyötrő napsütésbe, új, délceg, reményüket veszett rabok kerültek. Mint minden nagy metamorfózisnak, Olivares bukásának is végig szántott forgószere. Bár Don Felipe igyekezett tőle szakatlan szorgalommal megakadályozni, hogy összeomoljon a Conde Duque kártyavára, mégsem lehetett megállítani a földrengést. Kiderült. Már akkor mindenki ellensége volt a diktátornak, amikor még hatalma teljében tündöklött. Mindenki tudta. Ördöggel cimporál a különce Hispániának, aki lefogta apparátorsával a jószívű király kezét. Pert kellene indítani ellene. A legcélszerűbb az lenne, az inkvizíció lépne akcióba. Már láttak minisztert vesztőhelyen 20 évvel ezelőtt, amikor Don Rodrigo de Calderón játszotta a vérpadon pontosan betanult utolsó szerepét. Don Gáspár bizonyosan otrombám lenne. Madrid népe mégis szívesen látna bukott diktátort, Holofernes fejét. Velázquez, amikor a bukás napja után bejött műhelyébe, sokáig szembe ült a Conde Duque utolsó képével, amelyet nem fejezett be egészen. El hombre triste. A szomorú ember. Így nevezték a kancellárt az udvarnál. Ebben az arcban nem volt semmi, ami a nérói vonásokra emlékeztetett. Valami riad gyanakvás lappangott arckifejezése körül. Különös. Mintha ez emlékeztetne Tizián Pál pápájára. Száj fogak nélkül, a bőr rátapadt a pofacsontra, az áll magasra ugrik, uralkodik a felkunkorodó festett bajusz, a paróka szőrzete, egy örök feketéjével megcsalná az idő koptató múlását. Mi félelmes arc, gondolja. Még meghajlik, mert belépett a király. Fülöp leül, ő is szemben Olivaresszel. Tegnap volt, amikor a miniszter még előtte állt, még meghajlott, valamire még várt. Mondhatta volna, maradjon, Don Gáspár. Kezdődött volna előről a rabság. Velázquez, önnek nem kell félnie semmitől. Ha is mennek a szevillaiak, ön tovább is velem marad. Fülöpnek most nem készül képe. Baltazar Carlos festi szabad ég alatt. Az Olivares portréra alig ha kíváncsi. Ezért jött volna, hogy megmondja, 22 esztendő után. Udvari festőjének nem kell félnie semmitől. Ekkora már az Alcázar béli gátszakadás. Valami kívánsága? Felség. Quevedo. Fülöp nézi Olivarest. Még mindig lenyűgözi egy roskatagon képről is. Eszébe jutnak a szavak. Jó kapcsolatokat tartott a franciákkal. S kibe jártak nála velencei ügynökök. A vers a tányérom alatt. Csak utolsó csepp volt. Felség. 6 esztendeje. Nagy költő. A legnagyobb. Rio együtt távozott Don Gáspárral. Ő az egyetlen, nem gondoltam volna éppen ő róla. Ő is költő. Mint két régi udvari ember, félszavakkal beszélnek. Mi lett a képpel, amit Quevedóról festett? Valami hiányzott belőle, amikor elfogták. 6 éve őrzem a műhelyemben. Látni szeretném. A kegyvesztett, a bebörtönzött szatirikus képe nem függhet az udvari mester műtermében. Régi vásznak sarkából kerül elő. Velázquez letisztítja a rárakodó port. Üres állványra teszi a király elé. A haj sötét, ezüst sík szalad végig, vagy természetes fürtőkbe hullva körülveszi arcát. A képen dominál a szem. Quevedo félelmes, üveg mögé rejtett tekintete. Szemüveges képmás már készült Hispániában, Gréco mester is így örökített meg egyház fejedelmeket. De itt a kerek süvegű, fekete keretes szemüveg lezárja a homlok hatalmas síkját, a homlokot, melyre oly büszke a költő, hogy versében megörökítette, s a szemmel üveg nélkül vaksi rövidlátó, az optika csodájával Hispánia legélesebb tekintetévé alakul. A velázquezi képmás megőrizte Quevedo széles vállának, erőteljes mellkasának arányait, semmi sem mutatja a testileg nyomorodottat, aki mérhetetlen akaraterővel nem csak a szellem síkján vált ki kortársai közül, hanem ifja korában félelmes párbajhős, majd a nápolyi alkirály udvarában kalandokkal teli ünnepelt kavallér is volt. Mindez Francisco Quevedo, aki 6. esztendeje rab a nedves kolostor cellában. Amikor felség, festeni kezdtem, Don Francisco elém tette azokat a sorokat, amelyekben saját maga tollával jellemzi önmagát. Kért arra, ne kíméljem jobban ecsetemmel, mint ahogy ő önmagát megítélte saját írószerszámával. Ez volt Quevedo szava önmagáról felség. Tisztességes ember vagyok, aki rosszra született, olyan nemes, akiből mégis ember lett, nagyon sok erőfeszítéssel, de ugyanannyi gyarlossággal is. Értelme világos, memóriája gyenge, tekintete rövidlátó, sikerei épi fogyatékosak. Az ördög martaléka, kiszolgáltatva a világ hívságainak, s a test csábításának nyílt szemű, lelkiismeretesen homályos, fekete hajú, s fekete szerencséjű ember, akinek hatalmas a homloka, hatalmasak a gondolatai is. A király nézi a képet, s felvillan benne a Suanyos költőjének alakja, amint fél bénán végigmegy az Alcázaron, mindenkit ismer, mindenkiről tud. Elég egy maró mondás, egy hétig nevet valaki rovásan az udvar. Olivár ezt miért kímélte volna? A kancellár csak a puskagolyót bocsátja meg, de nem a felé lövöldöző gúnyiratokat. Ön nagyon kedveltek, Védó? Meg nem érdemeltem, felség. Ismert attól kezdve, hogy inasként szolgáltam Pacheco műhelyében. Megengedte, hogy rajzot készítsek róla. Szabad-e büszkélkednem, hogy egy sort szentelt nekem, így írta. Szilva, ecsettel kezedben, a Parnassuson van a helyed. És amikor saját arcképét elemzi, ezzel kezdi versét, téged a nagy Velázquez festett. Hogyan tudnám ezt neki elfelejteni? Milyen híreket hall róla? Testében s lelkében megtört. Kegyes és szelíd véget ajándékoz a számára a szabadulás. Fülöp feláll, keresi kulcsát, s mielőtt beleilleszteni a zárba, halkan mondja. Ma kinevezem önt minden művészeti ügyek felügyelőjévé. Ez nem üres cím, mint az eddigiek feladata, hogy minél több valóban értékes kép és szobor, valami kárpé díszítse palotánkat. Hivatalát majd itthon, s talán más országokban is segítségünkkel eredményesen gyakorolhatja. Itthon és más országokban. A fal mögött eltűnő Fülöp szava. Senki soha nem kérdezheti a királyt. Quevedoval szembenéznek egymással. A mester, mint a lencséje mögül, rávetni fürkésző tekintetét. Miért nem fékezte Francisco a nyelvét? Miért sebezhetőek versben inkább a királyok, a miniszterek, mint a képein? Ő soha nem hízelget. Úgy ábrázoltak Quevedót, Fülöpöt, Olivárezt, ahogy a látta őket, aminek lehetnek a maguk gyarló és ragyogó valóságukban a jó és bukott földi angyalok. 10 nap múlva bejött a műterembe Quevedo, a roncs ember. Hunyorgott a világosságban, kendővel törülte üvegét, mint az lenne homályos, s nem az ő látása gyengült volna a cellában. Haja, a szép sötét fürtök, piszkos szürkére fonnyadtak. A homlok bal oldalt felszállt a koponya kezdetéig, a másik oldalon egy hajtincs fénytelenül simán csüngött. Derék ferlés erősödött, így a test minden akarat ereje ellenére torz formát mutatott. A legszomorúbb a tekintet volt. Párás, fátyolós, pislogó, mintha elvillant volna belőle fény és merészség. Öreg ember arcával találta szemben magát. 20 esztendővel volt idősebb, mint Velázquez. Don Diego, a felség megüzente, hogy ön szószólón volt. Eljöttem megköszönni. Ha régi Quevedo lennék, korholnám, hogy ennyi fáradtságot vett, így sekért, eredményért. Ön nagy művész, kár ilyen apróságokra vesztegetni idejét. Épp Benavente grófjának páncélos képén dolgozott. A felség kérése. Az itáliai tanács elnökének Velázquez portrét juttat nász ajándékképpen második házasságára. Az özvegy ember új felesége Mendoza lány, Doña Antonia. A felség megkérte, némileg fiatalabbnak fesse kamarását, ne tűnjék fel annyira korkülönbség köztes, ifjú hitvese között. Ha már két nagy família házasodik össze, Don Juan Benaventinek már tizedik grófja, s a mennyasszony ükapja alapította Buenos Aires-t. Legalább legyen külsőleg teljes a dekorum, senki nem is irigyli a Mendoza lányt, ha csak nem azért, hogy férjének halála után ő örökli majd a Benavente vagyont. Don Juan elfoglaltsága miatt nem ülhet annyiszor a festő előtt, amennyire szükség lenne. Ezért beöltöztetek egy testőrt a gróf vértjébe, ő áll a festő előtt. Mindenki jól jár. A testőr szolgált mentességes, talán borravalót fog kapni. Benavente grófja ülésezhetik az itáliai tanácsban. Velázquez is elégedett, mert a legénnyel könnyebben boldogul, mint a felfúvalkodott modellel. Amikor kész lesz a test, megfesti Juan Francisco fejét. A kép kékes-fekete, arany-vörös. Három szín dominálja az acél árnyalatait, a vértet borító arany díszeket, a rendszalagot. Ennek színe felfut a kisasztal terítőjére. Itt pihen a gróf aranyos sisakja és a parancsnoki bot. A páncélos jobb ott nyugszik, a sisak tarajon. Háttérnek sötétvörös függöny, kék-ég zöld mező. Ünnepélyes hangulat árad a fej nélkül lovakból, gőg, hősies póz, Hispánia. Juan de Parella támogatja Queveudót a karosszékhez. A beszélgetéshez nem szükséges a modell. Pihenünk, mondja a testőrnek. A fiú a szünetet arra használja, hogy megmutassa magát grófi vérben, vékony zsoldú katonatársainak. Nem fárasztja Don Diego, a fajankókat fest. Ez az első szó, ami a régi félelmes Franciscóra emlékezteti. De a hang szintelen, mint aki megszokta, hogy a sivár négy fal között csak önmagával és a feszülettel beszél. Bort kínál vendégének, a költő vizet kér. Megvan a kép, mondja Velázquez halkan. Vévédó ül, nézi Benavente alakját, a körvonalban élő üres fejet. Szimbólum, barátom, jelkép Hispániára, bár úgy tudom, ön soha nem szerette az allegóriákat. Kérdezni, hogy élt, mire gondolt? Kapott-e papírt? Születtek-e új víziók? 57 évtől 63-ig nem élt, nem látott, nem írt, nem beszélt Francisco de Quevedo. Ahogy ül, úgy is fulladozik. Parella illatos magot rak kis tálcára, nem sokára jó szagot árasztva, gőzölögni kezd parazsán a keleti fűszer. Quevedo mosolyogva bólint. Jól esik a figyelem. Mindenre emlékezik. Minden tud, mindent felfog, de valahogy lebeg a világ dolgai között. Mint aki elvesztette kapcsolatát idővel és térrel. A kép már kézügyben van. Don Felipe minapi látogatása óta. Felteszi, a költő újból törölgeti szemüvegét. Most látja, egyik üvege hasadt. Miért nem rendeltet új lencsét német alföldről? Úgy csiszolják a legjobbakat. Antwerpenben. Már nem érdemes, szenyor, amikor ön ezt a Quevedót festette, még épp volt a szemem, a szem, a homlok, s mindaz, ami mögötte lakozott, akkor még, szenyor. Feláll, utolérhetette méltósággal karul Parella karjába. A szolga kikíséri, kérdi, kinél akarná még tiszteletét tenni a palotában? Nem vagyok senkié, mondja, s kifordul gyalogszerrel, bicegve a Calle Major felé. Mióta múlt évvel eltemették a bíboros infánsot, Spanyolországnak már csak egy hadvezére van, Meló grófja, a portugál. Múlt évben miatta kongtak Madridban a harangok, amikor Honne Kurnál 8000 emberével megsemmisített 10000 franciát. A Dauphin ezredének zászlóját küldte haza, 10 nehéz ágyút, 3000 hadifoglyot. A zsákmányul ejtett haditerveknél többet ért a hadikassa. Meló ebből kifizethette az elmaradt zsoldokat. Miután felégette Honkurt, bár erre nem volt különösebb szükség, visszatért Madridba részt venni a diadalmenetben. Ő gróf lett Spanyolország randja, s a beavatottak azt beszélték, rövidesen elnyeri, Braganza hercegi címét is. Ő felsége ugyanis megfosztotta ettől az ősi méltóságtól, a negyedik Jánosként uralkodó portugál királyt. Madrid győzelmi lázban égett, csak maga Melo nem volt túlságosan elragadtatva attól, ha providenciális hadvezérként ünnepelték. Amikor Don Felipe fogadta, ő maga kérte, váltsa le parancsnoki tisztéből. Fülöp érezte, őszintén beszél. Felség, ez volt életem első nagy csatája. Itt döbbentem rá, mennyire csak az események rabja vagyok. A valóságban nincs semmi hatalmam a csata sorsának irányítására. Részt vettem a végső rohamban. Nem volt több szerepem, mint egy lovas katonának. A stratégia logikájára én nem tudtam rájönni, felség. Az új grand ezek után német alföld spanyol vezérkapitánya lett, megkapta teljhatalmat. Felmentést kapott ő felségétől az alól is, hogy hadi tanáccsal megvitassa terveit. Meg fogja találni helyét Spanyolország nagy hadvezérei között.